Portrék az ELTE-ről. Balázs Géza.
Vendégünk dr. Balázs Géza, az ELTE mai magyar nyelvi tanszékének vezetője. Ő fog mesélni nekünk arról, hogy hogyan is alakult a pályája. Hogyan teltek az egyetemi évei itt az ELTE-n?
Nagyon szerettem az ELTE-t. Számomra talán a legszebb időszak volt, bár mondjuk az Első László gimnáziumot Kőbányán is nagyon szerettem. De felszabadultságban, tudományos kiteljesedettségben, közösségben az ELTE volt számomra talán a csúcs, és azért is szeretek ma is nagyon bejárni ebbe az épületbe. Bár még akkor a Pesti Barnabás utcai épületbe jártunk. Három szakon végeztem, magyar népművelésre vettek föl, akkor még nagyon nehéz volt a felvételi. A maximum pontot elérteket is gyakran elutasították helyhiányra való hivatkozással. Sikerült nekem elsőre, rögtön elvittek katonának, ahogy akkor ezt tenni szokták, és hát aztán visszakerültem ide az egyetemre, és úgy indult a katonaság után, úgy éreztem, hogy egy nagy szellemi mélypontból kerülök ki. Én az érettségén nagyon jól éreztem magam, szellemileg igen felkészültnek, a katonaság ebből elég sokat visszavett, és az egyetemen még legalább egy év eltelt, mire úgy éreztem, hogy legalább annyit tudok, mint az érettségén. A magyar szak az egy nagy szak, de nagyon szerettem, egész életemben ezt szerettem volna elvégezni. A népművelés szak akkoriban a szabad bölcsészetet jelentette. Nagyon sok filozófiát, nagyon sok pszichológiát, szociológiát, esztétikát, és még ki tudja, mi mindent tanultunk. A bölcsészkar legjobb tanárai tanítottak akkor a népművelés szakon. De annak ellenére, hogy én szerettem ezt a szakot, volt egy-két dolog, amit nem szerettem, mondjuk a Nem imádtam a felnőtt oktatást, az andragógiát, az rohadtul nem érdekelt engem 20 éves koromban. Ezért még egy szakot fölvettem, dékán helyettesi engedély kellett hozzá, és csak kitűnő tanulóknak engedték meg, ez így ment. Úgyhogy házon belül fölvettem a néprajz szakot is. És az lett aztán azt hiszem az egyetemi éveim csúcsa. A néprajz az egy kicsiny szak. Mi 12-en, 13-an voltunk, változott a létszám, mert külföldiek néha jöttek, néha mentek. A mi néprajzos csoportunkban volt kosztarikai, volt két amerikai, volt egy indiai, volt egy határon túli magyar, és azt hiszem majdnem mindenkit elmondtam, tehát azt mondhatnám, hogy a Szélrózsa minden irányából érkeztek hallgatók, és egy nagyon összeforrott, nagyon erős közösségé váltunk. Olyannyira erős közösség, hogy a mai napig összejárunk. Karácsony előtt mi elég rendszeresen találkozunk, és valószínűleg én is ezért kerültem el Kosztarikába, mert hát a kosztarikai kolléga nem tud olyan gyakran jönni, én sem tudok olyan gyakran menni, de azért egyszer én is elmentem. Mert ezek a barátságok, kapcsolatok a mai napig élnek. Ha a bölcsészkarról kell még beszélnem, az időszakot azt meg kell említeni, 1979-től tartott számomra 1985-ig. 84-ben végeztem már két főszakomon, de a néprajzból egy évvel később végeztem. Ez az időszak egy olyan szellemi szabadságot jelentett a számomra, amelyet addig nem tapasztaltam sehol. Tehát az országban ugye tudjuk, szocializmus volt, azt is tudjuk, hogy hát bizonyos számizdátokat terjesztettek így és úgy, ezeket mi általában mindig megkaptuk bölcsészek, és én azt figyeltem meg, hogy bár volt néhány vaskalapos tanárunk, volt olyan, aki fölállított bennünk, álljanak föl, ha én bejövök az ajtón, volt ilyen. Volt olyan tanárunk, aki felolvasta a spenótot. Ő az akkori tudomány csúcsa volt, egyébként szeretném mondani, a spenót pedig a hatkötetes magyar irodalom történet már akkor is elavult volt. És kérem szépen úgy tartott előadást, hogy felolvasta. Hát ha ma egy tanár ezt csinálná, hát kizavarnák a hallgatók az épületből. Itt úgy három pontot most teszek, mert erről még tudnék pár dolgot mondani, de ezt nem mondom ki, hanem az ellenkezőjét szeretném mondani, hogy olyan szellemi szabadságot tapasztaltam véleménynyilvánításban. Jó, nem voltak az oktatóink nagy része, nem volt forradalmár, de igazi értelmiségi volt, kritikus igazi értelmiségi, aki úgy beszélt a szakmájáról, a világról, ahogy egy értelmiséginek kell. Én ilyen szabad beszédet ma nem hallok a bölcsészkaron, ezt szeretném már hangsúlyozni, hogy egy kicsit aktuális is legyek. Én karitanásban nem voltam akkor benne, hát hallgató voltam. De ezek az emberek az óráikon emberek voltak, tudósok voltak és tanárok voltak. És arra neveltek bennünket, hogy legyünk kritikus és okos értelmiségiek. Én nagyon hálás vagyok mindegyiknek, azt kell mondanom, néhányat leszámítva. Én nagyon jól éreztem magam ezen az egyetemen, és ez a máig tart, akkor is, ha most nem mindig így érzem. De ez az alapérzés, hogy ez a bölcsészkar, a magyar tudományosság, a bölcsészeti tudományosság csúcsa, ezt én nem vagyok hajlandó elfelejteni.
A párhuzamos tanulmányok a néprajz és a magyar szakon előre meghatározták a későbbi tudományos érdeklődését?
Olyannyira, hogy én néprajzos akartam lenni. Tehát én nem is akartam a magyarral foglalkozni, bár nagyon szerettem a magyar szakot, a nyelvészetet kevésbé megjegyzem. Az irodalmat sokkal jobban szerettem, de én néprajzos szerettem volna lenni. Van valami titok, hogy én miért vonzódom a néprajzhoz, én se tudom pontosan, elmondok egy élményt. Édesapámnak elég sok könyve volt, és megvolt a Királyi Magyar Egyetemi Nyomda 1940-es évekből való 4 kötetes magyar néprajz című könyve. Utólag döbbentem rá, hogy én ezt a könyvet, amikor még nem volt televíziónk, mert nagyon sokáig nem volt televíziónk. Én egy nagy családból jövök, és szegények voltunk, és nem volt televíziónk. Mi hétköznap este, meg vasárnap este is, hát beszélgettünk, meg hát én néha unatkoztam, azt is bevallom, de olvastam is. És én ezt a néprajzi lexikont, vagyis ezt a Magyarság néprajza című könyvet akkor elolvastam, sőt rajzolgattam belőle. Nem tudom, régi kapukat, meg háztetőket, meg kontyos tetőt, szóval ilyen dolgokat. Nem tudom miért. Ezt én nem tudom megmagyarázni, ez nekem miért volt érdekes, én Budapesten születtem egyébként. És valahogy ez egy titkos vonal az életemben, amikor középiskolás voltam, akkor a László gimnáziumban Kőbányán, akkor én ott egyrészt iskolarádiós voltam, és az iskola egyik legnépszerűbb, vagy leghírhedettebb, hát onnan nézzük a dolgokat, tanulója, de az osztályomban népi életképeket adtunk elő ilyen Lászlós napokon. Ezek ilyenek voltak népélet, hogy este a fonóban, lakodalom, érik a szőlő. Ezek népi életképek voltak, ezeket én írtam, én állítottam össze. És aztán ilyen koreográfusi segítséggel ezeket előadtuk, de olyan helyeken is, nagyon impozáns helyeken, mint a Szovjet Kultúraháza például. Ez akkor egy nagyon előkelő hely volt, ma ez itt van a sarkon, és a Magyarok Világszövetsége ülésezik ott, amikor ülésezik. Ez is a néprajzi vonal. És akkor itt az egyetemen belül pedig átálltam a néprajzra, de azt kell mondanom önnek, hogy nem tudom, hogy ez miből jön. Nosztalgia? Lehet egyébként. Valamiért nagyon vonzódtam, de hogyha összekarom a kettőt kapcsolni, és tényleg a kérdésére válaszolni, akkor azt mondom, hogy mindig érdekeltek az olyan emberek, az olyan csoportok, akiknek a kultúrája az nem a hatalmi kultúra, hanem valahol alatta van, és egy hagyományos kultúra, csoportkultúra, és magától szerveződik, tehát a közösség szervezi. Ez engem mindig nagyon izgatott. A nyelvben valami ilyesmi a slang. A nyelvben valami ilyesmi a csoportnyelv, vagy a csoportnyelvek többsége, vagy mondjuk egy falu nyelvjárása, vagy mondjuk egy szubkultúra nyelvváltozata. Ezek ilyen dolgok, ezek engem mindig izgattak, mert ebben az emberi leleményességet láttam, hogy az ember valamit csinál, úgy együtt, nem azt, amit a hatalom neki előír. Tehát ez nagyon vonzott a nyelvben, és a kultúra meg, a népi kultúra meg világos, hogy ilyen. Apámtól tanultam, a faluban ez a szokás, a mi utcánkban így szokták ezt tenni, tehát ezek a kérdések, ez a néprajz, és talán még egy mozzanat, ami a kettőt összekapcsolja, tehát akkor megismétlem, a legfontosabb az, hogy a nem hatalmi helyzetben lévő kultúrájának a vizsgálata, ez város is lehet egyébként. Én kőbányai gyerek vagyok, hát eléggé kemény bandaharcokban részt vettem akkor. Ma is vannak, ma már nem biztos, hogy részt vennék benne. Tehát a városban is megvannak ezek a szubkultúrák. A másik pedig az antropológiai szemlélet. Ez engem a nyelvészetben és a néprajzban is megfogott, nem kitalálni nagy elméleteket, hanem azt nézni, ami van, a kulturális antropológiának ez az alapmondata, nem csodálkozni, nem megítélni, nézni, gyűjteni, leírni, utána lehet ezeket magyarázgatni, elméleteket gyártani, de soha nem csodálkozni. Tehát én számomra nincs semmi idegen, ami nyelvi, és nincs semmi idegen, ami népi.
Már a tagja lett számtalan intézetnek, társaságnak, egyesületnek, bizottságnak, műhelynek. Hogyan került bele ebbe a tudományos életbe?
Egyrészt, amikor egyetemista voltam, minden OTDK-n indultam. Mindegyiken nyertem is. Tehát néprajzosként is, nyelvészként is. Egyetemi éveim alatt én már publikáltam. Volt egy olyan sorozatunk, nem régen szűnt meg sajnos, hogy magyar csoportnyelvi dolgozatok. Volt több is a nyelvészeti tanszékeken, de ez egy nagyon híres sorozat volt. A csoportnyelv kutatásának azt hiszem példátlanul gazdag gyűjteménye ez a sorozat. Legalább 80-100 kötete megjelent. És Hajdú Mihály tanár úr, aki professzor emeritusként most is bejár, hál' Istennek, nagyon kedvelem őt. Ő mindig odafigyelt arra, hogyha a fiatalok valami érdekes dolgot csináltak, akkor ő ezt támogatta és kiadta. Így jelent meg legelső tudományos munkám harmadéves egyetemista koromban. Ez a kazári népi erdőgazdálkodás szakszavai. Ezt csak azért mondom, mert senki nem tudja. Mert engem mindenki a másodikról tart számon, ami 1983-ban jelent meg, ennek pedig az volt a címe, hogy Firkálások a Gödöllői Héven. Na ez volt az a robbanásszerű hatás, amit ez a mű kiváltott. Ez a mű a szocializmus időszakában azt mondanám egy abszolút tabunak számító témát, de a tudományos életben is tabunak számító témát, a falfirkálásokat mutatta be, de kipontozás nélkül. Mert elhatároztuk, hogy ha egyszer összegyűjtjük egy szubkultúra, tehát a Gödöllői Héven utazó azon emberkék, valószínűleg fiatalok firkálásait, amelyek tehát ott találhatók, azt nem lehet kipontozva közreadni, annak nincs értelme, akkor azt úgy kell közreadni, ahogy az ott van. A korabeli szocialista országokban ilyennel senki nem foglalkozott, Magyarországon se nagyon, és ezt Hajdú Mihály tanár úr magára vállalta, hogy ezt kiadja. Hát azért sokan fújtak rá is, meg én rám is. De azért több volt a dicséret. Több volt, hogy hű de merész, hogy ilyet tényleg kiadni. Hát ebben azért volt olyan, hogy Ruszkik haza például. Szóval az ilyen volt. Hát nem lehetett kipontozni. Nem lett bele bajom, mert hát akkor nem ülnék most itt valószínűleg. De nem is éreztem, hogy bajom lehet, mert a bölcsészkaron olyan szellemi légkör volt, hogy ez megengedhető volt. És én nem éreztem magam fenyegetve senki által soha. Nem tudom, hogy ma van-e ilyen szabad légkör egyébként. Ezt erre mindig rá szeretnék kérdezni, mert hogyha értőfülekkel hallgatnak engem, akkor azt hiszem, hogy a múltból, meg más emberek példáiból mindig azt érdemes megtanulni, ami számunkra is igaz belőle, vagy igazzá tehető, vagy hasznossá tehető. Nagyon sok mindent mondhatnék, egy órában nem fér bele, tehát nem is folytatom. Inkább egy vágás. Elvégeztem ugye a magyar szakot és a népművelés szakot 1984-ben. És válaszút előtt álltam, mert még egy évig tartott a néprajz. És én néprajzos szerettem volna lenni, most is azt szeretnék lenni. De a nyelvészek azonnal kínáltak nekem egy tudományos ösztöndíjat. Akkor ezt úgy nevezték, senki nem értette, ezt úgy nevezték, hogy tudományos továbbképzési ösztöndíj. Ez ilyen doktorinak felel meg ma, azt hiszem a doktorinak. 3 év, és azt hiszem ilyen tanársegédi fizetéssel járt. Jó alacsonnyal, mondom, csak akkor a tanársegédek a takarítónők alatt kaptak, tehát azért szocializmusban más volt a bérrendszer. Ma egy picit fölötte, de ma sem mondanám, hogy nagyon remek. Minden esetre, hát el kellett vállalni, nem lehetett nemet mondani. Nem akartam feltétlenül benn maradni az egyetemen, nem voltak ilyen vágyaim, vagy nem emlékszem, hogy lettek volna ilyen vágyaim. Vagy olyan lehetetlennek, elérhetetlennek tűnt, hogy nem gondoltam vele. Azt gondoltam, hogy tanár leszek egyébként, azt gondoltam. És az úgy tetszett volna, és meg most is tetszik, mert most is tanár vagyok. Akkor a nyelvészekhez kerültem, és akkor kezdtem a nem annyira szeretett nyelvészetet is megtanulni. A nyelvészetben a szépséget megtalálni, az nekem legalább 10 év volt. Legalább. Az egyetem alatt szerettem a nyelvész tanáraimat, nem volt gond. Hát végülis egy általános bölcsész szintjén tudtam a nyelvészetet, kellett tudnom, hiszen jó tanuló voltam. De nem éreztem benne a tudományos izgalmat annyira. Most már érzem, tehát félre ne értsék, most már érzem, de ez hosszú időnek kellett eltelnie. És amikor eltelt 1 év a 3 éves ösztöndíjból, addigra pont véget ért a néprajz is egyébként, akkor a nyelvészek azt mondták, hogy átvesznek tanársegédnek. És akkor gondolkoztam, hogy mi legyen. A néprajzosok nem kínáltak nekem ilyet. A nyelvészek viszont igen. Azért az nem tűnt rossz pályának, hogy az ember tanársegédként az egyetememben maradhat. Eldöntötte a sorsomat a véletlen. Ezért lettem nyelvész, és azóta ott vagyok a mai magyar nyelvi tanszéken, és minden beosztásban, funkcióban, rangban voltam már. Csak akasztott ember nem voltam, de erre van egy mondás az életemből, hogy akit akasztani szánnak, nem full vízbe az. Ez azért nagyon fontos, mert 2 éves koromban majdnem vízbe fulladtam. Teljesen véletlen, hogy én most itt ülök. Ugyanis egy szombati napon áprilisban nagy kertünk volt, a kert végén valahogy kicsámborogtam, és belestem a rákos patakba. Áprilisban rendkívül nagy víz volt, és nagyon hideg volt a patak. És elvitt 1 kilométert. És hát a szüleim ezt nem tudták, mert én magam tűntem el. Egyszerűen nem voltam sehol, hát a patak elvitt, nem gondoltak. És azért élek, mert szombaton akkor még járt a postás. És a postás éppen batyogott át délben a kis hídon, 1 kilométerre a házunktól, és látta, hogy egy kisfiú ott van a vízben, és kihúzott. Ha a postás nem húz ki, akkor most nem beszélgetünk. Tehát akit akasztani szántak, nem full vízbe az. Kérdésre, amíg folytatom a választ, hogy az ember ugye sok helyen mozog, ez miből fakad, ez személyiségbeli tulajdonság nyilvánvalóan, Én mindenkivel örömmel együtt dolgozom, bárkivel. Ezt általában meg is érzik az emberek. Tehát nem szoktam azt keresni, hogy mi az, ami elválasztja az embereket, hanem sokkal inkább azt keresem, ami összeköti az embereket. Rengeteg közösségem van. Most is folyamatosan egyikből a másikba megyek. Többek között már egyetemista koromban elkezdtünk nyári táborokat szervezni diákrádiósoknak. És ebből nőtt ki a mai Magyarország második legnagyobb újságíró szervezet, a Diák Újságírók Országos Egyesülete. Ez nem hazugság, ez a második legnagyobb szervezet a MOSZ után. Akkor is néhányan kicsit mosolyognak rajta, bár most már nem mosolyognak, hogy látták, hogy belenőttünk mi is. Amikor az egyesületi törvény lehetővé tette 89-ben, akkor egyesületi formában csináltuk, most 20 éves évfordulónk következik. Korábban meg ilyen magán akciókba csináltuk ezeket a táborokat. Tehát ez nekem egy óriási társaság az életemben. És azért nagyon jó, mert nem szakmai társaság. Akik ott vannak, azok nem nyelvészek, nem néprajzosok, most nem akarom őket bántani, csak ő belülük elég az egyetemen. Hanem egy egészen más világ, a villamosmérnöktől a közgazdászig. Szóval az egy más világ, nagyon-nagyon hasznos számomra. Legújabban pedig, hogy az út végét mondjam, mármint az eddigi út végét, remélem még az útnak nincs vége. Néhány éve meghívást kaptam a Bolyai Önképző műhelybe is. Ez egy tehetséggondozó műhely, némi állami támogatással működik, ahol nagyon tehetséges középiskolásokkal és egyetemistákkal vagyok körülvéve. Tanítónak nevezik azokat, akik a csoportokat vezetik. Egy ilyen bölcsészeti jellegű, de mondanám, hogy értelmiségi képzés folyik szombati napokon, egy hónapban csak egyszer. És ez egy másik nagy élmény számomra, hogy az ország különböző részéről érkező a legkülönfélébb egyetemekről, tehát az orvosi, a képzőművészeti, mindenhonnan érkező emberkékkel vagyunk együtt, és együtt gondolkodunk. Megnézzünk egy filmet, azt megbeszéljük, és elolvasunk egy könyvet, azt mindenki maga olvassa el, csak aztán ezt megbeszéljük. Ez számomra egy olyan szellemi öröm, hogy egy ilyen társaságban vagyok, annyit tanulok belőle, hát nem beszél, vagy az egész világirodalmat újraolvastam. 40 éves fejjel azért az nem rossz dolog. Tehát ez is egy ilyen közösség, és akkor talán, hogy a kérdésére valami okos választ is mondjak, én azt hiszem, hogy igazi eredmények mindig a közösségekből vannak. Tehát otthon az ember az íróasztalánál kitalálhat okos dolgokat, bármikor. Én is tudok bűvészkedni az íróasztalnál, írtam eleget. De igazán tartós, igazán megszenvedett, igazán előrevívő dolgok mindig a közösségekből jönnek. Ebben én egészen biztos vagyok. Ezért soha nem haragszom, ha megkritizálnak. Hát azt mondják, hogy hülye vagyok, azt nem szeretem. Tehát azt mondjuk az úgy helyből. De Géza, figyelj, igazad van abban a dologban, amikor ott azt írod, hogy szinte senki nem mond ilyet, ezt szeretném mondani, az emberek nem olvasnak. De ha már valaki ezt mondja, hogy amikor ott azt írod, akkor átgondoltad? Na ezért hálás vagyok. Akkor is, ha rögtön rájövök, hogy de nagy marha voltam, hogy én ezt oda leírtam. Ezért hálás vagyok, mert azt hiszem, hogy helyre akar engem tenni. Meg akar óvni egy nagy hülyeségtől. Ha ez üzenet, akkor legyen ez, hogy a közösségekből születnek a nagy dolgok, és a magányos farkasok azok lehet, hogy képesek nagy alkotásokra, de igazából talán nem eléggé hatásosak, illetve hát akinek az a jó, annak az a jó. De én nagyon hiszek abban, hogy a közösségekben születnek a nagy dolgok, és ma Magyarországon nagyon kevés a közösség, ezt azért hozzá szeretném tenni. Nagyon kevés. Itt az egyetemen is nagyon kevés. Ahol az emberek csak úgy együtt vannak, és megbeszélnek dolgokat. Nem úgy felszínesen politizálgatnak, meg szídják a rendszert, az semmi. Hanem ahol úgy megbeszélnek dolgokat, az nagyon kevés. És ezt nagyon-nagyon fontosnak tartanám, hogy ebből több legyen.
Tehát a jelenlegi tudományos munkájában komoly szerep jut a közösségeknek. Ez egy pezsgő értelmiségi szféra?
Mindig igyekszem pozitívan válaszolni, és nem negatívan. Magyarországon nincs pezsgő értelmiségi szféra szerintem. Tehát, vagy legalábbis én még nem találtam meg. De minden emberen magán áll. Tehát magán áll az ügy, hogy meg tudja teremteni. Én magam körül igyekszem megteremteni. Az én környezetemben úgy érzem, van pezsgés. De ha már ebből kilépek, én ezt nagyon kevés helyen látom, de ezzel nem akarom azt mondani, hogy én mindent tudok. Nem látok egyházi közösségeket például. Tudom, hogy vannak, de nem vagyok benne. Tehát ilyen módon nem látom. De tudom, mert néha hallok róla. Tehát ott is a cserkész mozgalomról is hallok. Tehát vannak különböző közösségek. Tudományos közélet, ezzel nem nagyon tudok mit kezdeni. A lapkultúra szétesett, az emberek nagy része nem olvas, internetről így úgy tájékozódik, ezt látom. De mindig az ember inkább magáról beszéljen, vagyis a maga környezetéről. Mi azért működtetünk egy magyar nyelvi szolgáltató irodát például, és én azt egy szellemi pezsgésnek gondolom, ami ott történik. hogy nagyon sok fiatalt tudtam fölkarolni. Nem csak a nyelvi szolgáltató irodában, de létezik egy magyar szemiotikai társaság is. Ennek én a főtitkára vagyok, és az egyik hát motorja, Folyt Vilmos professzor úr az elnök a folklor tanszékről. És a 14. kötetnél tart a sorozatunk, amely szinte fölélesztette Csipke Rózsika álmából a magyar szemiotikát. A szemiotika az a tudomány, amelyben mindenki örülhet. Szépe György azt találta rá mondani, hogy ez a napfényes filológia. A filológia ez ilyen dohos, egy kicsit olyan könyvtárszagú. Én szeretem azt is, hát én bármikor egy könyvvel el vagyok hetekig nekem. Én ebben benne vagyok, csak tudom, hogy ma már ez nem nagyon vonzó. A napfényes filológia mindenkinek vonzó, mert elég csak kiülni egy parkba és nézni. És abból már lehet, hogy lesz egy tanulmány, mert meg lehet figyelni az emberek, miket csinálnak. Abból lehet egy szemiotikai tanulmányt írni, ezt sokkal többen szereti. Nem a szemiotikáról akarok beszélni, hanem arról, hogy ebben a 14 kötetben rengeteg hallgatómnak vannak dolgozatai, nem csak itteni bölcsészeknek, hanem az ország különböző részeiről. Nem számoltam, de több tucatnak. És közülük már többen azért nagy emberek ám, mert itt-ott adjunktusok, talán docens is van köztük, és a legelső publikációjuk a szemiotikai társaság kötetében van. És erre nagyon büszke vagyok. Ja, és ezek az emberekkel ma is jóba vagyok, tehát ha összefutunk valahol, akkor nagyon jól tudunk beszélgetni, hogy a pezsgésre utaljak. Ezek nagyon fontosak, hogy az ember, ha mondjuk egyetemi oktató, de ha kutató is, akkor soha nem magában álljon. Hát ha oktató, akkor bűn. Ha befele beszél, akkor az bűn szerintem. Tehát ha magának mondja, vagy ha kinyilatkoztat, tehát ő aztán tudja a tutica, ő biztosan. Ez szerintem nem helyes. Nem baj, ha tudja. De nem helyes, ha ezt így mondja el. De az, hogy közösségeket teremtsünk, hogy utánpótlást neveljünk, hogy olyasfajta gondolatokra rávegyünk embereket, vagy olyan gondolatokkal ajándékozzunk meg embereket, amelyeket mi nagyon fontosnak tartunk. Például a mai Magyarországon. Hogy nagyobb legyen a szolidaritás élmény, hogy ne menjünk el a másik mellett. Hogy talán elmélyültebben kéne bizonyos dolgokról gondolkodnunk, hogy nagyobb legyen az empátia. Én azt hiszem, hogy a tudomány, a kutatás ilyen dolgokra nevel bennünket. Ha ez nem következik belőle, akkor nincs értelme az egésznek. És én ezt mindig megpróbálom valahol megragadni. Soha nem felejtem el, ha valaki ad magából, tudományt ad, szeretetet ad, odafigyelést. Ez nagyon sokat jelent. És ebből ma a mai magyar világban, vagy valóságban szerintem hiány van.
Milyen tapasztalatokat hozott önnek az az idő, amikor külföldön vagy külföldön is tanított?
Az Amsterdami Egyetemre kijutottam 3-szor, 3 trimeszterre. Ez 3 hónapot jelentett alkalmanként, de volt, hogy közben is hazaszaladtam. Tehát azért nagyon nem tudok elszakadni Magyarországtól, nem vagyok olyan, aki el tudna szakadni. Ez a 90-es években volt, de nagyon-nagyon nagy hasznát láttam ezeknek a kintléteknek. Az Amsterdami Egyetem Kelet-Európa Intézete hívott meg vendégtanárnak, és nem volt túl sok órám, hát nincs túl sok hallgató. Akkor egy kicsit több hallgató volt, mert Magyarország iránt nagyobb volt az érdeklődés a rendszerváltás miatt. A rendszerváltáskori Magyarország Nyugat-Európában egy nagyon pozitív ország volt, tehát nagyon szerettek minket, nagyon becsültek minket, nagyon magasan álltunk. Ez most már nem mondható el. És a hallgatók, tehát a 20 éves hollandiai hallgatók is érdeklődtek Magyarország iránt. Számomra azért volt óriási élmény, mert én egy olyan világban nőttem föl, amikor nem nagyon tudtunk nyugatra utazni. Tehát ez egy nagyon korlátozott lehetőség volt. Én 78-ban 3 hetet tölthettem Svájcban jutalomútként egyébként. A szüleim soha nem tudtak volna annyi pénzt adni, hogy ők se jártak. Tehát nyugatra mi nem tudtunk volna menni. Tehát én gyakorlatilag a rendszerváltás előtt egyszer voltam nyugaton, Svájcban 3 hétig. Az is egy életre szóló élmény volt. De igazából Nyugat-Európára, az ottani értékrendre, a toleranciára, a multikulturális világra, ott nyílt rá a szemem. Rengeteg tapasztalatot gyűjtöttem, és az ottani barátaimnak mondtam is, hogy én azért azt gondolom, hogy itt vannak nagy tévedések. Mondtam én ezt a 93-ban, 94-ben, 95-ben Hollandiában. Hát mondták, nem, ez az egyetlen járható út, ez így nagyon jó, hogy most Hollandiában van. Hát ha ki ma elmegy Hollandiába, látja, hogy a helyzet egy kicsit másként alakult, és ezek a problémák most itt vannak Magyarországon egyébként. Tehát föl lehetett volna belőle talán jobban készülni. Az Amsterdami Egyetemen tanítottam, egy olyan egyetemen, ahol hihetetlenül nyitottak voltak. Tehát először is, hogyha valakire meghatták, hogy magyar, hát azt szerették. Szóval ez nem volt kérdés. Gondolom másokat is, de a magyarokat nagyon szerették. ott láttam először igazán nyugat-európai vagy világszínvonalú könyvtárakat. Az is óriási volt. Az interneten is ott kezdtem ismerkedni. Már Magyarországon is előfordult, csak még nem volt olyan nagy arányú. Tehát egy nagyon, nagyon hasznos út volt. Még egy helyen voltam, de ott kijáró tanár voltam, ez a Nyitra volt, ez Szlovákia. Ez talán 1997-98-ban volt, a Nyitrai Konstantin Egyetemnek voltam vendégtanára, de oda kijártam, csak néhányszor aludtam ott, tehát ez gyakorlatilag ilyen vendégség volt csak. Meghívott vendég sok helyen voltam, sok helyen. Hát van, aki naponta utazik, ahhoz képest én nagyon kevés helyen voltam. Nagyrészt csak Európában, tehát Németországban, Ausztriában. Persze a határon túli magyar területeken gyakran vagyok vendég, tehát ezt nem is akarom külön mondani. Finnországban jártam, Lengyelországban, és újabban magánemberként, erősen magánemberként azért világutazóvá váltam. Ez egy kis inspirálásra, én nem akartam soha Európát elhagyni, de egy kis inspirálásra elkezdtem utazgatni, és így eljutottam Kosztarikába, Guatemalába, Mexikóba, Kambodzsába, Tájföldre és Egyiptomba. Talán végigmondtam az egész utat, vagy az egész eddigi hosszabb útjaimat, és ezekből születtek írások. Bár ezek turista utak, tehát nem kell tagadni, nem kutató utak, ezek turista utak, én magam szervezem ezeket az utakat teljesen egyedül, de a csodálat az benne, hogy mindig valami nagy kultúrának a meglátogatása, tehát a maja, az aszték kultúra, Mexikót nem mondtam, de az asztékokról eszembe jutott, vagy a Khmer kultúra emlékei Kambodzsában, ezek engem lenyűgöznek, és egy olyan erőt adnak, és úgy megtáltosítják a gondolataimat, tehát nem vagyok tipikus turista egyébként, eléggé utálom az ilyen turista központokat, de ezek a nagy műemlékvárosok, ezek lenyűgöznek, és mondom, olyan feltöltődéssel jövök vissza, mindig meg is írom, valamelyik újság mindig közli is az útjaimat. Tehát az utazás, ezt sokan mondják, hogy tanít. Az embert bölcsebbé, okosabbá teszi, és hát gazdagítja természetesen.
Mik most a céljai és a motivációi?
Ugyanazt szeretném folytatni, amit eddig tettem, tehát semmi nagy váltást nem gondolok az életemben. Én boldog embernek érzem magam. Annak ellenére, hogy nagyon sok nyűg van a vállamon, annak ellenére, hogy nagyon sok panaszkodni valóm lenne nekem is. De én alapvetően egy nagyon boldog embernek érzem magam, és meggyőzöm, hogy mindenkiben benne van a boldogság, csak nem találja meg. Tehát ha én azt tehetem, amit szeretek, én kutatok, oktatok, szeretek tanítani, nagyon szeretek tanítani, megjelennek a művei, megjelennek. A legszörnyűbb feladat, hogy Géza, gyere gyorsan, tarts egy előadást erről, hát jönnek néha ilyen megkérdezések, akkor mondom, értek én ehhez? Szóval az általában nem így van, de mondjuk, hogy van nekem ehhez kedvem? Szombaton? Vasárnap? Karácsony este? Hogy? Mit? Szóval hogy? És azt kell mondanom, hogy nagyon kevés felkérést utasítok el, nagyon keveset, és mindegyikben öröm van. Mert találkozom olyan emberekkel, egyrészt nagyon nehéz azt mondani valakinek, hogy nem, ha engem kér. És az már önmagában egy boldogságérzés, hogy téged kérnek. Hát az nem rossz érzés, nem? Hát valami szükség van rád. Tehát azt mondom, hogy összegezve, hogy semmi panaszra nincsen okom. Ha kritikusan mondok néha megjegyzéseket, azt azért mondom, mert szeretném jobbnak látni a körülöttünk levő világot, nem látom túl jónak. Egy biztos, hogy én nem fogom tudni megváltoztatni, tehát innentől fogva én egy dolgot tehetek, hogy a saját magam környezetében igyekszem minél nagyobbra tágítani ezt a környezetet, hallgatóima, egyesületi tagságot, ha meghívnak egy előadásra az ottani hallgatóságot, olyan gondolatokkal megajándékozni, amitől ők boldogabbak lesznek, amire azt mondják, hogy de jó volt, nem vettük észre ezt, hogy itt egy óráig beszélt valaki. Én sem szoktam észrevenni, hogyha belelendülök, nem veszem észre, hogy egy óráig beszéltem, úgy eltelik az idő. Ez a boldogság, ez egy nagyon fontos dolog, ez az ország boldogtalan, ahol ma most élünk Magyarországon, és én ahol jártam a világban, ott mindenhol boldog embereket láttam. És ezen nagyon elgondolkodtam. Vannak nyilván máshogy boldogtalan emberek, mindenhol vannak. De alapvetően én boldogságot láttam Kosztarikában, Guatemalában, Mexikóban, Kambodzsában, mosolygós, boldog, kiegyensúlyozott embereket. És szeretném mondani, hogy ezeknek az országoknak mindegyike, amelyeket most felsoroltam, sokkal rosszabbul áll, mint Magyarország gazdaságilag. Van, amelyik a legutolsó helye. Hát Kambodzsa a legszegényebb ázsiai ország. És csak derűt láttam, csak mosolyt láttam, egy segédmotoros kerékpáron édesapát, édesanyát és 4 gyereket. Valahol a fejük tetején is gyerek volt, mindenhol gyerek volt. És mosolyogtak. és láttam lakásokat, ahol laknak, azt nem lehet leírni, micsoda szegénységben. Tehát valami mentalitásbeli probléma van velünk, és ezen gyorsan változtatni kell, mert ebből nem lesz innováció. Hogyha mindenki csak panaszkodik, ha menekül, ha azt mondja, hogy itt nem lehet élni, és egyebek. Az egyik legutolsó művem ezzel foglalkozik egyébként, az a címe, hogy a hungaropesszimizmus. És megijedtem, amikor láttam a készkönyvet, egy kis vékony könyv egyébként, nem vastag, gyorsan el lehet olvasni egy óra alatt. És nagyon megijedtem, mondom, hogy ezt fogod sugalni az embereknek, hogy hungaropesszimizmus, gyorsan aláírtam, hogy hungaroptimizmus. Tehát hungaropesszimizmus, hungaroptimizmus. Valóban azt vezettem le a könyvben, különböző területeken, a nyelvből kiindulva, de egyéb ilyen magyarnak tartott és rossz szokások, öngyilkosság, alkoholizmus, szóval ilyen témákon futottam végig, de a nyelvből indultam ki, és a nyelvhez tértem vissza. Ugyanis a nyelv úgy tűnik, hogy sokkal erőteljesebben hat ránk, mint azt mi gondolnánk. Ez nem csak a nyelvi relativizmus elmélete, hanem az, hogy mi a mindennapos beszédaktusaink hatása alatt vagyunk. Ha én most önnek itt végig panaszkodtam volna, hogy nem jó ez az egyetem, hogy hallgatók, nem olvasnak, borzalmasak ezek a hallgatók, igen, igen. Nem jelentetik meg a műveimet, tudnék olyat mondani, amit nem jelentettek meg, speciál tudnék. Alapvetően megjelentetik, de beszélhetnék arról, amit nem engedtek meg nekem azért. Az életemben sok mindent nem engedtek meg. Akik ismernek, tudják, hogy például mi nem lettem. Na és? Hát nem lettem, nem olyan nagy baj. Tehát lehetne így is beszélni, és akkor már önnek is rossz lenne a kedve, a hallgatóknak is rossz lenne a kedve, és mindenkinek. És lehet úgy is beszélni, hogy nézzük meg azokat a dolgokat, úgy lehet mindent elérni az életben. Nem lehet mindent elérni. De ha az embernek örömet szerez a napi munkája, nagyon sok robot van benne, de örömet jelent a végén, azt mondom, de jó, hogy ezt megcsináltam, fú, de jó. A hungaropesszimizmusból csak hungarooptimizmussal lehet kijönni. A dolgokat meg kell fordítani, azt kell nézni, hogy mibe vagyok sikeres, mibe vagyok jó, minek tapsolnak, minek örülnek, mire kapok egy mosolyválaszt, ezt kell nézni. Hogyha ez megvan, akkor az ember szerintem boldog.
Záró gondolatként, mit üzenne a mai bölcsész hallgatóknak és tágabb értelemben a nem bölcsész hallgatóknak?
Talán az a legfontosabb, hogy az ember önmagával legyen tisztában. Soha ne akarjon más lenni. Ez szerintem rettenetesen fontos. Tehát nem azt kell nézni, hogy a televízióban mi van, nem azt kell nézni, hogy fú, az az ember olyan, és neki ez milyen jól megy. Vagy lehet nézni, de nem szabad a hatása alá kerülni. Azt kell nézni, hogy én ki vagyok, a szüleim kik voltak, én mi szeretnék lenni, mi az, amiben boldog vagyok. És nem hiszem el, hogy a Földön van olyan ember, aki ebben ne találna boldogságot. Én ezt nem hiszem el. És ha abból kezdi felépíteni magát, amiben ő a legjobb. Ha ő gombfociban a legjobb, kezdj el gombfociban. Tényleg, akkor kezdj el azzal. Ha ő Hajnőci Péter prózájában a legjobb, hát lehet ilyen ember. Speciál én sem vagyok rossz benne. De ha abban a legjobb, hát akkor kezdj el azzal. És kezdjen el építkezni. És akkor rájön, hogy a világ ennél nagyobb, de akkor kezdj el ott az építkezést. És minden nap tegyen valamit. Ősi latin mondás, nem újjon el nap vonás nélkül. Tehát minden nap tegyen érte valamit. Tehát akkor egy picit jusson előre. De anélkül se teljen el nap, hogy ne legyen abban a napjában öröm. Tehát a güzű emberek, akik egész nap csak izzadnak és dolgoznak, a szórakozás számukra pedig az, hogy egy sör mellett ülnek a tévé előtt, és elveszítik az agyukat is, az valamiféle öröm, én ezt tudom, de ez egy nagyon-nagyon felesleges öröm. Tehát, hogy egy kicsit aktívan próbáljunk meg valakivel beszélgetni. Az is öröm. A kibeszélés öröme, a meghallgatás öröme, a viccelődés. Tehát vicceket is lehet ám mesélni. Most nem öncélúan gondolom, mert az nem annyira jó dolog szerintem, de például egy tréfás beszélgetés. Elmenni egy kiállításra. Én nem értek nagyon a képzőművészet, ezt megmondom őszintén, nem nagyon értek. De mindig igyekszem elmenni kiállításokra. Tehát mindig, hogy egy picivel többet. Vagy, hogy a eheti élményemet mondjam el. Én nem vagyok operabarát. Egyáltalán nem vagyok operabarát. Én minden kulturális megnyilatkozással rokon szenvezek, de operabarát nem vagyok. E héten az Aidát láttam. Elmentem rá, jó, kaptam egy jegyet, hát persze, kettesbe elmentünk, és nem is illet visszautasítani, és végül is nagyon tetszett. Nem mondám, hogy jövő héten rohanok megint. De az a 4 óra, amíg tartott, az nagyon felemelő volt. Ez egy értelmiségi üzenet, hogy ne csak azt csináld, amit amúgy is nagyon szeretsz. Reggeltől estig a Walkman a fejeden. Reggeltől estig a kedvenc szappanoperád. Az világos, hogy megvan, ha szereted, nézzed, nem probléma. Hát reggeltől estig szerintem az elbutít, de mondjuk én szeretem a Barátok köztöt. 3 hónapja most nem láttam, de tegnap éppen láttam egy részt belőle megint. És a hallgatóimnak is szoktam mondani, nem kell szégyelni. Hát most miért szégyelném, hogy én szoktam nézni a Barátok közt című műsort? Én ezt nem szégyellem. Speciál emellett azért mással is szoktam foglalkozni, talán kiderült a beszélgetésből. Egyébként azért szeretem, mert ez összesen olyan 25-30 perc. Én többet nem szánok televíziózásra egyébként, semmi más nem szoktam megnézni. Ezt az, hát a Fábrisónak az elejét még tegnap láttam, mondjuk azt. A végét már nem néztem, az elejét még láttam. Csak azt akartam ebből mondani, hogy ez egy tanács, hogy ha az ember megpróbálja önmagát mindig meghaladni, tehát azt mondja, hogy nem vagyok nagy operabarát, de azért elmegyek. És megpróbálom élvezni, és én élveztem, és ha holnap kapok egy operaügyet, megint el fogok menni. Tehát nem fogom azt mondani, hogy ezt a hülyeséget soha többé. Én ezt nem fogom mondani, sőt, egy Wagner operára tulajdonképpen már lehet, hogy magam is elmennék. Ezek a lépések azok, amik egy embert előre visznek. Tágítják a látókörét. Valószínűleg a szüleim se voltak nagyon buták, ők nagyon szerették az operát. Mind a ketten. Anyám még él, édesapám már nem él. Csak már anyám nem tud járni operába. Nagyon-nagyon szerették, és ez egy hozzájuk való visszatérés is valahol, az ő világukhoz való visszatérés. És úgy elgondolkoztam, hogy ő nekik mi tetszett ebben annyira. Nagyon szerette anyám az operát tényleg, neki az volt a csúcs a zenében. Azt hiszem, talán ez a legfontosabb, hogy haladjuk meg önmagunkat, de ha egészen tudományos síkra kéne terelni, mert mégiscsak egy tudományegyetemnek a stúdiójában vagyunk, akkor azt kell mondanom, hogy a legnagyobb vész, ami ma fenyegeti szerintem az emberiséget, mert jó pár van mondjuk a környezetszennyezés meg minden, de mondanék egy olyasmit, amin sokan nem gondolkodtak el, és ezt egy nyelvésznek kell kimondania. A nyelv az emberiség történetének talán legnagyobb vívmánya. Ha nem lenne nyelv, akkor nem az, hogy mi nem értenénk egymást, de ha nem lenne nyelv, akkor nem lenne kultúra sem. Hiszen a nyelvben hagyományozódik a kultúra. Ezt be lehet bizonyítani, ha nincs a gyermekeknek nyelvátadás, akkor holnaptól nincs mobiltelefon se. Szóval akkor semmi nincs. Lehet újra kezdeni a barlangból az egészet. De ez a nyelv elég nagy bajban van, szerintem. Több okból. Egyrészt, hogy kicsit lenézzük. Másrészt, hogy túl bürokratizáljuk. Tehát a mai nyelvhasználat olyan aljasságokra és manipulációkra képes, aminek következtében a nyelv már nem azt a célt szolgálja, hogy tudományos szóval mondjam, hogy kumulatív kulturális evolúciót folytassunk vele, vagyis, hogy egymásra rakjuk a tudást, és ezért megkönnyítsük az utódainknak majd a dolgát, hanem azért, hogy teljesen belevesszünk. Na, ez egy értelmiségi feladat, hogy beszéljünk tisztán. Itt nem nyelvhelyiségre gondolok. Aki ezt így értette, mert ugye engem arról ismernek, az most téved. Én nem a nyelvhelyiségre gondoltam. Arra is gondolok, mert nem baj, hogyha tudjuk, hogy hol vannak a ragok. Hanem inkább arra gondoltam, hogy az egyenes beszéd, a tisztességes beszéd, a dolgok megbeszélése, az sokkal jobb, mint a dolgok elkenése. Nekem ebből néha volt bajom, mert azt mondták, hogy hát a Gézának ez a véleménye. De megfigyeltem, hogy ez sorozatban viszont már nem baj. Mert mindig tudták, hogy mi a véleményem. Soha nem gondolták, hogy ez mond valamit, de biztos nem azt gondolja. Tehát ezt rám nem nagyon szokták mondani, mert tudják, hogy rögtön meg szoktam mondani, hogy nem értek egyet, nem tetszik, meg szoktam mondani. És azt mondom, hogy nagyon tetszik. Ez bánt engem, hogy nagyon sok olyan emberrel találkozom, aki fél, és nem meri elmondani a véleményét. Értem miért, hát emberi ügy, rossz tapasztalata van. De ez előbb-utóbb a környezetében is rengeteg gondot fog jelenteni, és önmagán belül is. Ha ez tanács, akkor hadd mondjam ezt nyelvészként, hogy törekedjünk az egyenes beszédre.
Dr. Balázs Gézával, az ELTE mai magyar tanszékének vezetőjével beszélgettünk.
Balázs Gézát Himmer Gerlért kérdezte. A felvétel 2008-ban az ELTE BTK-n készült.